testvérek, ma este arról lesz szó, hogy a Jézus Krisztus mozgalma öröm mozgalom, Jézus ige örömügy. Amikor igéket kerestem, gyűjtöttem, egyszer csak nekem szegeződött az a kérdés, hogy van-e fölhatalmazásom arra, hogy az örömről prédikáljak. Mert teljesen világossá lett elmélkedésemben, hogy csak annak szabad örömről beszélni, aki maga is örül, aki tud örülni, akiben van öröm. És meg kellett vizsgálni magamat, hogy hogy állok az öröm tekintetében. Van egy belső fölhatalmazásom arra, hogy egy gyülekezet elé álljak, és azt mondjam, hogy emberek, a Jézus ugye örömügy. Szinte az a folytatás kívánok, hogy nézzetek rám, hát nem látszik rólam, hogy örömügyet szolgálok. Hát meg kellett vizsgálni ezt a kérdést, és testvérek, csöndesen, alázatosan igyekszem elmondani, de mégis csak el kell mondani, hogy kaptam fölhatalmazást arra, hogy szóljak az örömről, mert igenis van bennem öröm. Keresztény körökben nem igen szabad, meg nem igen szokás ilyesmit kimondani, hogy én boldog ember vagyok. Az ember lét rétegeződésekben zajlik, és az én létemnek is vannak felszínes rétegei, meg még mélyebb rétegei, és azt értettem meg ebben a befele forduló vizsgálódásban, hogy a létemnek a legbelsejében öröm van. A létem legbensejében boldog ember vagyok, aztán vannak fölötte rétegek, ahol nem mutatkozik ez az öröm, ahol egyéb erők, egyéb hatásokat érvényesítenek bennem, de ez nem változtat azon, hogy legbelül a létemnek a magvában boldog ember vagyok. Tudok valamit arról, amit Jézus a Lukács írása szerint evangélium 10. részében így mondta, hogy ne azon örüljetek, hogy az emberek engednek nektek, hanem azon, hogy a ti nevetek fel van írva az életnek könyvében. Mai szóval ezt így lehetne mondani, hogy ne a sikereknek örüljetek, és ne a kudarcokon keseregjetek, mélyebbre ássatok, mélyebbről eredeztessétek az életet, és annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva. Ezt én így szoktam mondani, át lehet élni azt, testvéreim, hogy lenni jó. Tenni jó, meg enni jó, meg menni jó, sok minden jó, de el lehet jutni erre a fölismerésre, hogy lenni jó. Ezt én úgy általában hajnaltáj, fél négy óra fele élem át, amikor fölébredek, és nincs körülöttem semmi, nincs tennivaló, csak lenni lehet. Hát persze, hogy meghatározza a létet, mindaz, ami előtte volt, meg reménységben következik. De hát ilyen éjszakai csöndességeimben tényleg átélem ezt, hogy lenni jó. Ebben benne van az, hogy az Isten békességében lenni jó, önmagammal békességben lenni jó. Csak úgy zárójelben mondom, hogy óriási meglepetéssel olvastam a napokban egy katolikus elmélkedő könyvben azt, hogy hát az jut el igazán az Isten békességére, aki tud önmagának is megbocsátani. Azt hiszem, hogy jó sok évszázad telt el, ezt nem mondták katolikus felekezetű testvéreink, hogy bocsáss meg önmagadnak. Azt mondták, menj el a paphoz és kérd tőle az Isten bocsánatát, de a modern lélektannak enged a római egyház is, és fölismeri azt, hogy igenis venni kell a bocsánatot, de onnét látszik, hogy vette az Isten bocsánatot, hogy én önmagamnak is meg tudok bocsátani. Hát ez csúnyán hangzik talán, de hát én ilyen békességben vagyok hajnal tájt, amikor fölébredek, hogy lenni jó. Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én. Életemnek legkritikusabb pillanatában ez volt az énekem, és ez úgy vissza-vissza cseng lenni jó. Bocsánatból élni jó, magammal megbékélni jó, a dolgok értelmét fölismerni, és így tovább, és így tovább. Tehát csöndesen azt mondom, hogy én megkaptam a fölhatalmazást arra, hogy szóljak az örömről, mert értem az öröm misztériumát. Vannak bennem örömök, olyan fajta örömök, amikről az ige beszél, úgy, ahogy most mindjárt elkezdek igéket idézni. Tehát az alaptételünk ma az, hogy a Jézus ügye öröm ügy. És itt megint mondom azt, amit már az első estén mondottam, hogy ez is vita téma volt. Ez is vita téma volt, hogy az Isten közelében örülni lehet-e, szabad-e, vagy pedig az Isten közelében reszketni kell, félni kell, legalábbis halálosan komolynak kell lenni. Kezdjük mindjárt az egyik igével, amiben benne van Jézusnak az egész lelkülete, meg a vita a többiekkel. A hegyi beszédben olvassuk ezt, Máté 6-ban. Amikor böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a te fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. Nagyon érdekes, hogy a böjtölésnek igen magas árfolyama volt a zsidó kegyesség tőzsdéjén. A böjtöt nagyon sokra becsülték, voltak kötelező böjtök, azon túl voltak önként vállalt böjtök, komolyabban vállalt böjtök, és így tovább. Hozzátartozott a böjthöz, hogy a böjt napján mosakodni se volt szabad. Nem csak étel, ital tekintetében, öltözködés és a mosakodás is tilos volt, és figyeltük ezt, hogy te pedig pontosan ellenkezőleg, te örömünnepet csinálj a böjtölésből. Igenis, mosakodjál meg, kend meg jó illatú kenőcsökkel magaddal, vidám böjtöt csinálj, ha már böjtölsz. És ennek a tanításnak a folytatása az, amit a Már 2-ben találunk. János, már tudjuk, keresztelő János tanítványai és a fajdeusok tartották a böjtöt. Oda mentek és így szóltak Jézushoz. Miért böjtölnek János tanítványai és a fajdeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik, böjtölhet neki a lakodalmasok, amíg velük van a vőlegény. Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. Aztán van arról szó, hogy majd jönnek napok, amikor elvétetik, akkor böjtölni fognak, ezen vitáznak a biblia tudósok, hogy nem a későbbi gyakorlati egyházi élet sugalmaztai. Mondok, de ebben most nem menjünk bele. Lényeg az, hogy Jézus lakodalmas népnek tekintette a tanítványai seregét, és szinte nem is lehet felsorolni a példázatokat, utalásokat, amelyekben ő az üdvösséget, az Isten országát lakodalomhoz hasonlította. Lakodalmas nép. És annál élesebb lesz az ellentét, hogyha egymás mellé állítjuk keresztelő János és Jézus. Keresztelő János kiment a pusztába, hallatlanul önmegtartóztató életet élt, és félelmetes prédikációkat mondott, a fejsze a fák gyökerére vettetett, oldhatatlan tűzzel fog égetni az Isten. Ez keresztelő János, komor, keserű, félelmetes prédikáció, és Jézusról mondjuk János evangélista azt jegyzi föl, hogy a legelső csodája az volt, hogy a kánai mennyegzőn a bajba jutott népet megsegítette és bort ajándékozott neki. Ez Jánosnál hitvallásos ügy, hogy a Jézus sztori elejére egy ilyen csodát tesz. hogy borrá változtatja a vizet. Mert Jézus örömügye szolgál. Amit ő csinál, az örömügy, és mondom, most kevés lenne az idő, ha minden textust felsorakoztatnánk, amiben az örömről van szó. A példázatok közül gondoljunk a szántóföldben talált kincsre, vagy a gyöngykereskedőre. Azt mondják az exegéták, hogy az összehasonlítási pont, az a bizonyos tertium comparationis, ahol összehasonlítja a példázatot a valósággal, nem az, amit általában mondanak, mert általában mondjuk azt mondják, hogy mindenét eladta, hogy megvegye, tehát az Isten országáért mindent oda kell adni, és itt azt mondják a újabb Biblia magyarázók, hogy a hasonlítási pont az öröm. Afelett való örömében, hogy valamit talál, afelett való örömében könnyedén mindent áruba bocsát, csak hogy azt a valamit, amit megtalált, azt megvegye. Tehát azt állítják, hogy Jézus példázatai közül sokban az igazi tanítás, hogy jön az Isten országa, jön az Isten ajándéka, és az olyan örömöt vált ki belőlünk, hogy könnyű mindent odaadni érte. Ide tartozik a századik lyuknak a története, amikor megtalálja a pásztort vállára veti, és örömében összehívja a barátait. Az elgurult drakma megtalálja azt, és örömében összehívja a barátnőit, és örülnek. A tékozló fiú, amikor hazatér, vigadoznak, táncolnak, zenélnek. Öröm, lakodalom, ez Jézusnak a gondolata. Valami hallatlan ajándékot kapunk Istentől, és ennek az ajándéknak természetes reakciója bennünk. Az életnek egy csodálatos felfokozódása, szinte-szinte az extázisig való felfokozódása, az öröm. És most valami személyeset, konkrétet hadd mondjak, testvérek, személyes meggyőződésem ez, amit most mondok. A kereszténység menet közben inkább bűnbánó mozgalom már lett, mint öröm mozgalom. Már ezt azt hiszem mindenki látja. Mi szegény kálvinisták az öröm ünnepből, az úrvacsorából, síralmas ünnepet, a sírásnak, a bűnbánatnak az ünnepét csináltuk. De általában a vallásos ember, a keresztény, az átlagosan vallásos ember, a szigorú, merev, komora nézése. Na de nem ezt akarom mondani inkább, hanem azt, hogy ma a 20. század vége felé kiderül, hogy a kereszténység ott terjed, ahol öröm van. Érdemes egy kicsit visszalapozni az egyház történelembe. Voltak századok, ahol ment az a másik módszer, hogy tudnék flagellánsok, önkorbácsolók, bűnbánók, meziklábasok. Meziklábosan zarándokolók, mozgalom volt a kereszténység. Sikerült tízezreket, százezreket megmozgatni, önkorbácsolóvá, bűnbánóvá tenni. Volt idő, amikor, hogy úgy mondjam, harapott az emberiség erre, hogy bűn. Ezt elfogadta és beállt a bűnbánók sorába. És sok prédikátor elfelejtkezik, hogy ez a világ elmúlt. Most a személyes meggyőződésemet mondom. Ez a világ elmúlt. Ha tehát valaki a kereszténységet ma megint így akarná propagálni, hogy flagellás, önkínzó, bűn és ezek így tovább, bűnös féreg vagy, akit el kellene taposni az Istennek, aki így akar evangelizálni, az lemaradt néhány századnyi brosúrával. Tudnék, gondolkozzatok el, amit most mondok, testvérek. A mai ember nem féregnek érzi magát, nem bűnös féregnek. Nem az a baja, hogy ő bűnös, ítéletre méltó féreg. Mit érez a mai ember? A létnek az ürességét. Üres, értelmetlen a lét. És ha evangelizálunk, akkor meggyőződésem szerint ehhez kell valamit mondanunk. A létnek az üressége az, ami igazán megkínozza az embereket, és ebből következik sok konkrét valami, amit bűnnek lehet nevezni. Az, hogy kábítószeresek lesznek a gyerekeink, az nem azért van, mert az jó, hanem azért van, mert előtte olyan üres az élet, hogy valamivel ki kell tölteni. Tehát, ha a középkor emberét a bűn bántotta, a mai világ emberét az üresség, a szürkeség, az életnek az értelmetlensége bántja. És erre csodálatos felelt az öröm. És nem véletlen, hogy azok a keresztény csoportok tudnak hódítani, amely csoportokban öröm van. Mert az öröm megfelel a ma emberének. A korbácsolás, a bűnöknek a prédikálása lepereg az emberekről. Az ember sokkal inkább áldozatoknak érzi magát, mint bűnösöknek. A társadalom áldozata, a család áldozata, és itt inkább áldozatnak. De mindenképpen a létet üresnek érzi. Tehát ha valamikor, akkor ma hallatlanul aktuális volna fölfedezni azt, hogy a Jézus mozgalma nem bűnbánó mozgalom volt, hanem öröm mozgalom. Jézus mozgalma örömügy volt, öröm mozgalom volt, és megint ebben a szerkezetben, aminek a néhány estének a szerkezete, ajándékot hozott, és az ajándékra természetesen született az öröm. Néhány igét, ami ezt mutatja, hogy az első gyülekezetekben is mennyire öröm ügy volt a Jézus ügye. Az első tesszalonikai levél köztudomáson a legelső időrendben az újszövetségi íratok közül. Olvasom az első tesszalonikai levél néhány mondatát. A mi evangéliumunk nem csak szóval jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és bizonyossággal is. Tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőink élettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Íme egy rövid helyzetjelentés az első gyülekezetek életéről. Sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével vettétek az Isten igéjét. De ugyanezt találjuk mondjuk a Cselekedetek könyvében, a 8. fejezetre lapozok, Apostolok Cselekedetei 8. Itt arról van szó, hogy Saul, még megtérés előtt Pál, Saul, zaklatta az egyházat, házról házra jár, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Az atyafiak szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Jeruzsálemből szétszóródtak, üldözések elől. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek. Sok béna és sántal is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Nagy öröm volt abban a városban. Nem helyerúja öröm, hanem az Isten cselekedeteiből születő öröm. Látták, átélték azt, hogy ott van az Isten, hatalmasan ott van az Isten, és ebből született. Nagy öröm volt a városban. Tehát a keresztény élet megajándékozott élet, és éppen ezért, mivel megajándékozott élet, örvendező élet. Amikor egy témáról elmélkedem, mindig eszembe jut az, amit már mondtam is, de még egyszer elmondom a testvéreknek, csak nem 40 esztendővel ezelőtt elég ifjonti fejjel, annak idején, amikor éppen vége volt a háborúnak, egy barátom, valaki most egyik budapesti gyülekezetben lelkipásztor, ketten fiatalok, elmentünk Baranyába evangelizálni. Gyalog jártunk faluról falura, és hirdettük az evangéliumot, akkor indult el a csodálatos ébredés, és úgy az első szeretetnek a lendületében hirdettük az igét, és emlékszem, ez a barátom valamelyik faluban összeakadt valamilyen új bölcsel, új nagyokossal, aki már tudott valamit az ateizmusról, materializmusról, meg hogy új világ, és most már nem lesz itt Isten, meg templom, meg és összeakaszkodott a barátom, hogy te még itt tartasz, hogy Isten, és hát nem tudod, hogy új világ kezdődik. Mire nem lehet elfelejteni ezt a ragyogást, ahogy ez a barátom ragyogó szemmel ránézett a vitatkozó, azt mondja, hogy apa fej, örök életem van. Tudod mi az? Mit számít az ideológia, meg új világ, mit számít? Örök életem van. Hát ez a kereszténység testvérei. Valamit átélt, valamit vett, és úgy perget le róla mindenféle argumentum, és az a másik döbbenten látta, hogy micsoda ragyogása ennek az embernek az arcán. Nos, testvéreim, még is mondom újra meg újra refrénszerűen, mondom, hogy a Jézus ügye örömügy. Most egy kicsit menjünk tovább, és figyeljünk fel egy érdekes jelenségre. Tegnap tisztázódott az, hogy a szeretet valóságára rendelkezésre állott két különböző görög szó. Mivel hogy a gyülekezetben megjelenő szeretet más minőségű volt, mint általában az emberek közti szeretet, ezért két szó mutatta a különbséget, az erósz, az egyik fajta emberi indulatot, lendületet, szeretetet, az agapé pedig az isteni. Na most, tehát két valóságra két külön szó volt. Az örömnél az a helyzet, hogy nincs két görög szó, pedig itt is különbség volt a között az öröm között, amit az atyafiak kaptak Istentől, és a között, amit a Dionysos vagy a Bacchus Isten vagy egyéb istenek oltárai mellett kaptak az emberek. Tehát öröm és öröm között különbség volt, de nem volt két szó. Most meg lehet figyelni a Bibliában, hogy ezért, amikor a sajátosan keresztény örömről van szó, akkor valamit mindig hozzátettek, valami jelzőféle kiegészítést, és ezzel mutatták, hogy itt örömről van szó, de nem olyan örömről, mint amúgy. Már hallottuk az első tesszalonikai levélben is, hogy a Szentlélek által vettétek az örömöt. De ugyanez van a római levélben, a római levél 14. fejezetében, olvassuk ezt az igét, az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Hát mondtad, az igazság, békesség és öröm. Csak akkor az örömöt esetleg össze lehet téveszteni egyéb örömökkel. Tehát az Új Szövetségben a kétféle öröm úgy különböződik meg, hogy az egyik az öröm, a világ szerinti öröm, és amit a gyülekezetben élnek meg, ahhoz mindig hozzáteszik. Vagy ezt, hogy mint a római levélben, hogy Szentlélekben való öröm, vagy pedig az a másik híresége jusson eszünkbe, hogy örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Tehát vagy az, hogy Szentlélek öröme, vagy az, hogy az Úrban való öröm. Tehát az első gyülekezetekben öröm volt, és ezt nevén nevezték, de hogy elhatárolják a többitől, vagy azt mondták Szentlélek által való öröm, vagy az Úrban való öröm. Na most csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy a legújabb lélektani eredmények fölismerték az örömnek a gyógyító hatását, örömterápiákat próbálnak csinálni, kimondották azt, hogy gyorsabban gyógyul az, aki tud örülni, és kétszer olyan gyorsan gyógyul az, aki önmagát tudja kinevetni. Keresztényeknek ajánlanám szíves receptként, hogy gyógyul az, aki tud nevetni, és kétszer olyan gyorsan gyógyul az, aki önmagát tudja kinevetni. Az se véletlen tesek, hogy a katolikus könyvkiadó, most már nem tudom másodszor, hogy hányadszor fogja kiadni, egy protestáns misszionárius kislányának a történetét, ilyen címmel, hogy az életjátéka. Ebben egy protestáns misszionáriusnak az árván maradt kislányáról van szó, aki megtanulta az élet igazi, legszebb játékát, tudik mindenben megkeresni, megtalálni azt, aminek lehet örülni. Van egy mogolva nagynéniké, aki neveli, és lassan-lassan az is a hatása alá kerül ennek a kislánynak, aki akármi történt, nyomorúság, öröm, bánat, mindenben megtalált azt, hogy minek lehet örülni. Ha megvehet majd kapni legközelebb, tessék megvenni, mert ez is a szép kapkodott könyvek közé tartozik, és méltán. Az élet igazi játék, a legszebb játék az, hogy mindenben megtalálni az örömöt. Hadd mondjak el a derű kedvére egy ilyen kis sztorit, hogy mi az, hogy mindenben megtalálni az örömöt. Elmesélem egy evangélistának a történetét, valahol Amerikában él, és hát az volt a szokása, hogy kiment az utcasarokra, terekre, valami kis zaj csapott valami hangszerrel, összejöttek az emberek körülbelül, akkor elkezdett prédikálni, evangélizálni. És amikor elmondotta a prédikációt, akkor a kalapját körbeadta, hogy alakozzanak el. És körbejárt a hallgatóság között a kalap, és mikor visszaérkezett hozzá, benne volt a penny vagy a dollár, és akkor ő imádságban megköszönte Istennek az adományt. És hogy nem egyszer az történt, hogy nagyon buszgón predikált és hallgatóság minden volt, körbe ment, és jött a kalp, és üres volt a kalp. Kire visszakerült a kezébe. Nem engedte magát zavartatni, összekulcsolta a kezét, és imádott, és azt mondta, hogy Istenem, hálát adok neked, hogy ezek az emberektől legalább a kalapomat visszakaptam. Ez a legfőbb, amit meg kellene tanulni. Hálát adni mindenért a csődbe fulladt evangelizációért. Istenem, hálát adok neked, hogy túléltem valamit. Hálát adok, legalább a kalapomat visszakaptam ettől a gyülekezettől. Most testvéreim, elég is ennyi, elhiszitek nekem, hogy a Jézus ügye örömügy. Fölfigyeltem rá, olyan különös volt, most kapott hangsúlyt, ez a Galata 5.22-ben beszél a lélek gyümölcséről Pál, és egy sorozatot állít föl, és nyilván nem olyan nagyon halálosan fontos ez a sorrend, de mégis van jelentősége a sorrendnek. Azzal kezdi, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm. Békesség, béketülés, szívesség, stb. Mondja további. Hogy elgondolkozzon, hogy milyen érdekes, hogy második helyre teszi. A lélek gyümölcse mindenek előtt, mindenek fölött, első rendben a szeretet. De érdekes, hogy utána nem a békesség következik, hanem az öröm következik. A lélek gyümölcse szeretet, öröm. És még annyit erről a fajta örömről, amit az Istentől kapunk, ami a lélek ajándéka, a megajándékozott embernek az öröme. Úgy lehetne például megkülönböztetni, hogy van olyan öröm, hogy nekem sikerült, az nagy öröm, ha nekem valami sikerült, de az atyafiak, a keresztieknek az igazi öröm az, hogy az Istennek sikerült. Más az, hogy nekem sikerült valami, és más az, hogy az Istennek sikerült. És az az örvendete, hogy az Istennek sikerült. Vagy visszatérve megint a Kájhához, a kiinduló ponthoz. Van öröm, ami a teljesítménynek az öröme. Az is öröm, hogy ha valaki tud teljesíteni, de mennyire nagyobb az ajándéknak az öröme. És még annyit ehhez testvérek, hogy ehhez a fajta örömhöz, amit az Isten közelében kapunk, ehhez odafér még a könyvhullatás is. Egy másik ilyen könyv, amit mindenkinek ajánlok, Dienes Valériának a könyve, a Hajnalvárás című kötet, ahol elmondja a saját megtérésének történetét. Mert a lényeg az, hogy egyszer itt a század első éveiben, első évtizedeiben elvégezvén dolgát betámolygott a ferenciek terén a templomba. Jó lehet, nem volt templomos ember. De fáradta, leröskött és elmondja megkérését. A lényeg itt most az, hogy amikor a Jézus Krisztussal való közösséget megtalálta, egy katolikus áldozás formájában, akkor egyszer csak úgy elkezdett zokogni, mintha soha se tudná többé abba hagyni. Egy nagy-nagy zokogásban tört ki. És állítólag az örömnek a zokogása volt. Ez e világ kategóriája szerint bolondság, meg összeférhetetlen, az Isten rendjében nagyon is összefér ez, hogy öröm olyan könnyekkel, amit szinte nem lehet elállítani. Itt csak utalok a Lukács 2-re, a bűnös asszony bemegy a farizeusnak a vendégségébe, meglátja Jézust, és leborul, és megkeni a lábát, és hullajtja a könnyeit, sír, könnyeivel öntözi Jézus lábát. Életének a legboldogabb pillanata volt, állítom, amikor Jézus lábát a könnyeivel öntözte, összefélhet, hogy a könnyeivel öntözte boldogságában Jézus lábát. Tehát valami csodálatos dolog ez, amiről beszélek, nem is tudom igazán elmondani, mert ez van, ezt kapjuk, ez ajándék. De befejezésül most nem új szövetségi igét olvasok, hanem, hogy úgy mondjam, egy gondolatmenet végére csattanul egy zsoltárt az Ószövetségből, amiben mindaz benne van, amit eddig mondottam, vagy legalábbis a lényeg, amit mondottam, benne van. A 126. zsoltár elejét olvasom. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és öröm kiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Az első gyülekezetekben ez volt, megtelt a szánt nevetéssel, pedig rabszolgák voltunk, azok voltak és azok maradtak. És kezdődött az üldözés, a zsinagógákból kivették őket, a róvai császárok összefogdosták őket, és megtelt a szánt nevetéssel. Van ilyen, testvérek. Van olyan, hogy örülök azért, mert sikerélmények, győzelmek vannak, és van ilyen, hogy örülök annak ellenére, hogy üldöznek, keserűségek vesznek körül, és örülök, mert megtelt a szám nevetéssel, amikor eszembe vettem, hogy mi minden cselekedett és ajándékozott nékem az Isten. Csodálatos dolog az öröm, és mégis azzal fejezem be, testvérem, hogy örömért nem szabad imádkozni. Nehogy valaki ezen netán fölindul, most ma este elkezdett örömért imádkozni. Mert hiába való imádság, tudjuk az eddigiekből kitűnt az, hogy az öröm következmény. Ami előtte van, azért kell imádkozni. Amikor Isten megszabadította a Siont, akkor meg kellett a szánk nevetéssel. De az, hogy valaki nem szabadul meg, de imádkozik örömért, ezzel kár páraszt az Isten. Imádkozunk szabadulásért, és akkor megtelik a szánk nevetéssel, örömmel. Tehát örömért nem kell imádkozni, mert az jön. Ahol az Isten cselekszik, ahol nyilvánvalókká lesznek az Istenek a dolgai, ott megtelik a szánk nevetéssel.